Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi témánk, és folytatjuk, amit az előző alkalommal már elkezdtünk, az Indít közalapítványnak a szolgáltatásai, intézményeinek a bemutatását, és nagyon szépen köszönöm Gergál Tíme addiktológiai konzultánsnak, a KARC kamasz addiktológiai ambulanciának a vezetőjének, hogy elfogadta a meghívásomat, és akkor a mai műsorba bele fogok beszélgetni.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, hogy kivel is fogok beszélgetni, meg mégiscsak ez az Otthon a Családban című műsor.
Gergál Tíme vagyok, szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns és szupervízor, és képzésben lévő családterapeutaként is, és hogy ez tényleg azért fontos, ez a sok minden, hogy ezt így mind együtt a KARC-ba csinálom. A KARC az másfél éve nyitott, de nem egy új probléma, amivel mi dolgozunk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy maga az ambulancia az egy-másfél éves, de hogy nyilván ez valami szükségletre, igényre reagált. Hogy mit tapasztaltatok, mert az Indít, az ugye közel 30 éve kezdte el működését, és Pécs környékéről, illetve hát az országból is jönnek segítséget kérni. Mi volt ez a tapasztalat, és utána beszéljünk, hogy mi maga a KARC?
Igen, tehát, hogy a kamaszok eddig is fogyasztottak szereket, és kértek segítséget, csak a felnőtt ambulanciánkon jelentek meg, és felmerült az ott dolgozó kollégákba, hogy nem biztos, hogy jó az éppen kipróbálás alatt lévő kamasz gyerek, meg a hosszabb ideje szerfogyasztóval egy térben találkozni, egy térben lenni, és hogy egy pályázat kapcsán megépült az épületünk, és így elkezdhettük a programot egy másfél éve, de nem dolgozunk új módszerekkel, új technikákkal, csak szétválasztottuk a felnőtt és a kamasz részleget, tehát most az Indít közalapítványnak két ambulanciája van, egy felnőtt és egy kamasz ambulancia.
Mivel másabb, amikor kamasz addiktológiai problémákkal foglalkozol, te mint segítő, vagy amikor találkoztok, hiszen ugye mondtad, nem ma kezdted ugye iskolai közegben.
Iskolai szociális munkásként, így van.
És hogy mivel másabb az, amikor kamaszoknak kell segíteni ilyen addiktológiai problémával? Mert ugye én is erről a területről jövök, tehát tapasztaljuk, hogy sajnos vannak olyan fiatalok, akik már nagyon korán belekerülnek a szerhasználatba, és korán úgymond a leszokás, hogy a felépüléssel kell foglalkozni, még kamaszként, vagy fiatal felnőttként.
Szerintem az, ami nagy különbség a felnőtt és a kamaszokkal való munkánál, hogy a gyerekeknél rendszerben kell gondolkodni. Tehát minden kamasz mögött ott van egy család. És előfordul az, hogy a kamasz a jelzőrendszer, tehát, hogy van egy rendszer, amiben valami nem jól működik, és ő hozza jeleket, és erre reagál azzal, hogy esetleg kipróbál szereket, de létezik a kíváncsiságból való kipróbálás és rajtmaradás. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy egyszerre dolgozunk a felnőttekkel, meg a gyerekekkel, egyszerre dolgozunk azon, hogy ők függők, de nem tartják függőnek magukat, tehát, hogy mindig a kollégákkal arról beszélünk, hogy ez egy izgalmas munka, ez a kamaszokkal való munka, mert motiválatlanabbak egy picit, tehát, hogy bejön egy felnőtt azzal, hogy én le akarok szokni, vagy megéltem már azokat a mélypontokat, bejön egy 16 éves, egy 1 éves kristályos szerhasználat után, ahol fizikailag rosszul van, kattog, megélt már mélypontokat, de azt a mélypontot, amit a 20 éves, aki segítséget kér, azzal még nem találkozott. És akkor itt a motiváció lebegés, az nehéz, tehát a maga segítő munkában mindig nehéz, vagy mindig fontos, hogy motivált legyen a segítségkérő.
Itt elhangzott egy szerneve, a kristály. Kicsit beszéljünk erről, mert szerintem fontos, hogy tisztázódjon, hogy mi is ez az anyag, mi is ez a szer, amiről most lehet tudni, hogy nagyon népszerű a fiatalok között.
Népszerű, és igen veszélyes, igen addig szerről beszélünk, és hogy pont az a nehézség ennek a szernek, hogy ez szintetikus szer, egy laboratóriumban előállított anyag, amiben sok mindent tesznek, és ezért nehéz nekünk szakembereknek is néha segíteni, mert magák a fogyasztók sem tudják, hogy milyen kristályt kapnak, ezért meg szoktuk kérdezni, milyen a színe, milyen az állaga, tehát a kristály ez egy gyűjtőfogalom.
Ezt akartam mondani, hogy egy kicsit beszéljünk erről, mert mondjuk ezt a műsort most hallgatják nagyszülők, szülők, és hogy mit képzeljenek el? Hát ugye, hogyha így meghalljuk, hogy kristály, akkor esetleg eszünkbe jut az a tengeri sókristály, amit beleöntünk a fürdővízbe, vagy eszünkbe jut valami csillogó valami, de hogy ugye pont azért, hogyha mondjuk a szülő megtalál valamilyen anyagot, mi az, amit elképzelhetünk itt a kristállyal kapcsolatban? Nyilván gyűjtőfogalom, sok formája lehet, de mondjunk egy párat, legjellemzőbbeket.
Igen, tehát, hogy ez a igen, kristályos, tehát maga a neve is abból fakad, hogy ez egy szilárd kristályos anyag. A színe az nagyon sokféle lehet, attól függően, mivel ütik fel, mert hogy ezt nem tiszta formában fogyasztják a fiatalok, hanem tulajdonképpen ezt felszokták higítani, felszokták ütni, és attól függ, hogy van egy kis rózsaszínes színe, egy kis sárgás színe, de ez egy olyan kristály, amit ők összetörnek, és azt is többféleképpen fogyasztják, felszívják az ornyák a hátjájukon keresztül, vagy megmelegítik, felolvasztják, tehát többféle formában történik maga a fogyasztás. De mondjuk azt mindenképp elmondanám, hogy most csökkent a kristály használóknak a száma, és ami mindig is a első, második helyen volt, a THC fogyasztás az, ami a hozzánk járó gyerekeknél a statisztikai alapján kijön, de annak is azért, mert hogy létezik már HHC, THC, THCO, THCP, tehát különböző válfalai vannak már a THC-nak is, mert ott is ilyen mesterségesen állítják már elő, tehát a természetes THC tartalomba kicsit belenyúlnak, hozzátesznek, elvesznek, és új anyagokat hoznak létre. És ugyanezt történik a kristállyal is, hogyha visszatérünk rá, hogy van egy alapható anyag, amihez így hozzányúlva változtatnak a hatásmechanizmusán, és ez igen veszélyes a fiatalokra nézve.
Igen, és akkor egy kicsit térjünk rá a THC témára, mert ugye a THC az ugye a cannabisnak a hatóanyag, és ugye erre szokták azt mondani, hogy természetes, de ugye most halljuk, hogy ez most már nem természetes.
Vagy már van nem természetes formája is, így
igen,
van.
Igen.
Tehát a THC-t a mai napig fogyasztják, de ehhez is hozzányúltak a dillerek, kicsit felerősítve annak a hatását, és a gyerekek is mondják, hogy ez egy ilyen nagyobb lórugásszerű hatásokat is vált ki. Meg is szoktak ijedni, hogy várják a hagyományos THC hatását, és akkor erősebb hallucinációk, elhúzódó hatásmechanizmusok vannak. Tehát, hogy igenis tényleg sokféle THC van most a piacon. De létezik a HHC is, ugye, ami úgy indult, hogy legális, aztán most már már tiltó listán van. Tehát, hogy ezek mindig arról szólnak, hogy mennek előre, találnak ki valami újat, és mi szakemberek meg próbálunk utánuk menve megnézni, hogy most mi ez az anyag, amivel ők dolgoznak.
Hogyan lehet a fiatalokat megközelíteni, elérni, akik, hát ugye most nyár van, kicsit lazábbak, több szabad idejük van, a iskola nem struktúrálja a mindennapjaikat, hogy hogyan lehet őket megközelíteni, vagy hogyha mondjuk találkoznak egy ilyen felütött anyaggal, és más hatást vált ki, és mondjuk megijednek. Ilyenkor könnyebb velük a párbeszéd?
Igen, igen, egy negatív élmény után sokkal könnyebb, mert hogy akkor, ahogy mondod, megijednek, váratlan dolog történik, paraélmények vannak, amik visszatérhetnek, a paranoid gondolatok, halucinációk, és akkor ilyenkor az van, hogy telefonon kereshetnek minket is, időpontot egyeztetnek, van arra lehetőség, hogy akár így szóban információkat nyújtsunk, hogy merre mehet segítségül, mert ugye országos intézmény vagyunk, tehát Budapestről is szoktak érkezni telefonos megkeresések, akár egy ilyen fesztivál szezon után, hogy több napi fesztiválozás után nagyon rossz állapotba tért haza a gyerek, cuccai nincsenek meg, azt sem tudja, merre jár, tehát hogy találkozunk ilyen megkeresésekkel is, ahol aggódó szülők a gyerekeiknek kérnek segítséget.
Mit tudtok tényleg olyankor kezdeni, ha érkezik egy ilyen megkeresés, hogy egy aggódó szülő telefonál, hogy a gyerek fesztivál után ilyen teljesen szétesett állapotba érkezik? Hogy miket tudtok mondani? Tanács, javaslat?
Van szülőkonzultációnk is, tehát mindenképp nagyon fontos, hogy a KASZ-ba egy komplex segítséget kapnak a hozzáfordulók, tehát nem csak a szerfogyasztó kamasz, hanem az oda, tehát a család, aki körbeveszi őket. Van egyéni szülői konzultáció, és van csoportfoglalkozási szülőknek. Sokszor fordul elő, hogy a szülők előbb jönnek. Pont azért, amiről most is beszélünk, hogy megijedt, tapasztalt valamit, talált valamit a zsebébe mosás közben. Ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy az természetes, hogy megijednek. Az nem is az a gond, hogy megijednek, hanem az nagyon fontos, hogy hogy reagálják le ilyenkor azt, hogy mit találtak, vagy mi történt. Mert ha én nagyon támadólag reagálnak, akkor a gyerek bezár. Tehát ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz, tudjuk, de kell venni egy nagy levegőt, és le kell ülni a gyerekkel, és megkérdezni, miben segíthetek, vagy egyáltalán én segíthetek-e. Tehát azt is tapasztaljuk, hogy nem mindig fogadja el a kamasz gyerek a szülőnek a közeledését, a szülő segítségét, és azt, hogy lehet azt mondani, hogy hív fel ezt az intézményt, menj el ide, kér segítséget onnan, tehát lehet, hogy csak az információkat kell a szülőknek, a gyerekeknek átadni, mert a szülői nem mindegyik szülői szerepbe fér bele az, hogy elmondja a gyerek, hogy én most azért jöttem így haza, mert adtak nekem valamit, amit én bevettem, elszívtam, és most ilyen állapotban vagyok tőle. Tehát nem mindegyik kapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat bírja ezt az információt, van, amelyik elbírja, amelyik nem, arra szoktuk mondani, hogy a segítők fele vinni, telefonszám, információ, internet elérhetőség.
Itt most beszélgettünk az illegális szerekről, de én ezért az utcákat járva, meg fiatal gyereknek az édesanyjaként azért látom, hogy azért a legális szerek is bőven okozhatnak problémát. Alkohol, vagy dohányzás. Mi a tapasztalatotok? Én azért azt látom, hogy a rohamivás az nagyon jelen van.
Igen.
Beszéljünk erről egy picit erről, a rohamivásról, alkoholmérgezésről, vagy akár a dohánytermékekről, mert szerintem nem kell rögtön arra gondolni, hogy egy fiatal, egy kamasz, vagy egy 14 év alatti rögtön az illegális anyagokhoz fordul, hiszen mondjuk a családba inkább az alkoholt vagy a gyógyszert látja.
Könnyebben elérhető, igen, tehát közelebb van hozzá. Ez a nyári időszakokban, meg ami érdekes, az osztálykirándulásos időszakokban kapunk több ilyen jelzést, hogy sürgősségére kerül alkoholmérgezés gyanúja miatt fiatal, akár általános iskolás, 8-as vagy 9-esek. Pont ezzel, amit fel is vetettél, hogy először találkozik a szerrel, és azt gondolja, hogy ő mindent bír. És töményekkel kezdenek a gyerekek. Tehát nem sör, hanem rögtön pálinka, házi pálinka, a szülei házi pálinkája. Tehát, hogy hozzájutnak, és megisznak egyet, nem érzik rögtön a hatásmechanizmusát, isszák a következőt, és azt érzi, hogy nem, nincs tisztában azzal, hogy van, kiüti magát, akár eszméletlenig. Volt nemrég egy ilyen segítségkörre, hogy elmentek sátortáborozni, kamasz gyerekek, vittek egy liter vodkát, és megitták. És a három emberből kettő teljesen kiütötte magát, és az volt a szerencse, hogy volt egy, aki vigyázott rájuk. Mentőt kellett hívni, mert elájultak az általános iskolás gyerekek, akik kimentek sátrazni, és a sürgősségén kötötte ki, ahol ilyenkor az szokott lenni, hogy úgy engedik ki őket, hogy intézményünk fele delegálják. Hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, és hogyha akár egy ilyen rohamivásos tapasztalatról is van szó, de egy ilyen preventív céllal vegyenek részt egy 5 alkalmas konzultáción, ahol az alkoholfogyasztásnak a problémáiról, következményéről tudunk beszélgetni a gyerekekkel.
Ugye ez itt egy szerencsés helyzet Pécsen, Pécs környékén, hogy jó az intézményi ellátottság is, meg a kapcsolatok is, de mit csináljanak azok a szülők, akik mondjuk hasonló helyzetbe kerülnek, hogy gyerek, nem tudom, sürgősségi vagy alkoholmérgezéses állapot, lehet, hogy nem kell, hogy a sürgősségire jusson, hanem hazamegy, otthon tapasztalják. Mi az, amit mondjon a gyereknek? Hogyan lépjen tovább? Ugye itt már picit beszéltünk erről, hogy intézmény felé delegálás, de azért valamit kell reagálni a szülőnek is, mert akkor nem nézhet azért félre, hogy nem történt semmi, mert akkor tulajdonképpen asszisztál a folyamatokhoz.
Igen, meg hogy kimarad, és akkor nem, tehát, hogy nem lesz az a fajta közeledés a gyerek részéről, igen. Tehát azt érzi, hogy rögtön betoltak egy intézménybe, és hogy akkor ez egy büntetés, és büntetésnek éli meg, hogy hozzánk kell járni. Tehát igen, fontos, hogy hogy érkezik a gyerek, és én is azt gondolom, hogy előtte mindenképp le kell ülni, beszélni, és megpróbálni a szülőknek a gyerekekkel beszélni arról, hogy mi történik egy alkoholfogyasztásnál, hogy milyen az alkoholtartalma, melyik szernek, milyen alkoholtartalma van, mennyi ideig hat. És azt gondolom, hogy ezt azért átlag emberek is tudják, hogy a sörnek alacsonyabb az alkoholtartalma. Rá is van írva azért ezekre az üvegekre, hogy egy pálinkának, egy vodkának milyen magas az alkoholtartalma. Tehát lehet erről beszélgetni a gyerekekkel, hogy akár szerintem egy családban el tudom képzelni, hogy egy vasárnap vagy egy hétvégén így beszélgetnek erről a szülők a gyerekekkel, leülnek, és azt mondják, hogy szoktunk mi is ünnepekkor koncítani, tehát ott van tényleg, ahogy mondod, hogy ott van bent a rendszerben, tehát elérhető számukra, hogy ez ennek milyen veszélye vannak, hogy lehet kontrolláltan használni, vagy hogy lehet úgy használni, hogy ne legyen veszélyes számukra, mi az a kor, amikor elfogadott, hogy kipróbálják, mert nagyon lecsúszott, tehát ez már általános iskola 7.-8. osztályában.
Komoly probléma.
Így van.
Uh-huh. A szülők mit gondolsz, vagy te mit tapasztalsz, hogy mikor hozzák ezt szóba? Én azért azt gondolom, amikor alkoholmérgezéses állapotban félig boldultan, az nem az igen, időpont, igen. De az sem szerencsés, ha 2 hónap múlva olvassák rá, hogy
igen.
2 hónappal ezelőtt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy lehet javasolni egy ilyen optimálisabb utat, hogy mikor kezdjenek erről beszélgetni.
Szerintem ez felső tagozatban, tehát ez a kiskamaszkorban a gyerekek kíváncsiak, nyitottak, érdeklődőek, sok mindennel találkoznak, látnak dolgokat, tehát hogy én azt gondolom, hogy lehet mindenről nyíltan őszintén beszélni dolgokról, nem megijedni, hogyha megkérdezi a gyerek, hogy milyen íze van a sörnek, meg hogy... Szóval a gyerekek meg szokták kérdezni, én 5.-6. hogy milyen ízű, miért iszod, mi történik, és hogy akkor ilyenkor el kell mondani, és nem lezárni, és azt mondani, hogy kicsi vagy te még ehhez, tehát ezek azok a mondatok, amik nem segítenek abba, hogy ne próbálják ki, hanem inkább egy picit arra biztatja, hogy akkor a nagy fiúvá válásnak a része, hogy én megkóstoljam a sört, bort, pálinkát. Tehát erről, amikor ott találkozik a gyerek először ezekkel az anyagokkal a családban, vagy akárhol, erről kapjon információkat, ne legyen tabu téma, ne legyen titok, hanem legyen erről beszélgetés, akár a családban, akár az iskolában. Tehát én fontosnak tartom a prevenciót az iskolákban. Fontosnak tartom, hogy arról beszélnek, akár osztályfőnöki órán, szakemberek segítségével.
Uh-huh. Tehát ez fontos, hogy nem kell mindenhez érteni a pedagógusnak, hanem
a
segítséget.
Szülőnek. Tehát szülővé válunk, ugye? Tehát, hogy ez egy nagyon összetett szerep, ez a szülői szerep. Tehát nem tudok egyszerre pszichológus lenni, addiktológus lenni, orvos lenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy néha át kell adni a szakembereknek a segítséget. De abban is egyetértek, amit mondtál, hogy nem rögtön, tehát meg kell próbálni nekem anyának is segíteni a saját gyerekemnek, és van az a pont, amikor beismerni, hogy én megpróbáltam, nem tudok erről annyit, és egy szakember segítségét kérdem.
Mit tudtok olyankor tenni, amikor látható, hogy már a kamasz és a szülő között nagyon-nagyon elmérgesedett a kapcsolat, és hogy nem lehet őket, ugye mondtad, hogy rendszerbe dolgoztok, akár a családot is bevonjátok a segítségnyújtásba, amikor látható, hogy már nagyon nem tudnak közös nevezőre jutni.
Ez is azért elég sokszor előfordul. Külön dolgozunk velük, és azt szoktuk mondani, hogy ha külön kolléga dolgozik, akkor a családdal, külön a gyerekkel, és ki szoktuk tűzni célnak, hogy előbb-utóbb össze kéne ülnünk. És megpróbáljuk összehozni őket, és akkor mindig konzultálunk, hogy a gyerek még nincs erre kész, a szülő már kész van, de a gyerekben még van harag, indulat, még dolgoznom kell vele. Tehát az nagyon szép szokott lenni, mikor a két segítő, meg az anya, apa és a gyerek így leülünk öten, és azt tapasztaljuk, hogy igen, első alkalommal veszekedés volt, nem tudtunk fél órát együtt lenni, és aztán egy-két hónap múlva meg azt tapasztaljuk, hogy le tudunk már ülni egy térben. Közös megoldás még nincs, de már le tudunk ülni.
Én azt gondolom, hogy bár közelít a műsoridő vége, egy picit érintsük a dohányzást. Hogy most mit láttok így a gyerekek, kamaszok körében a dohány termékek, vagy szívják, inhalálják, mindent csinálnak.
Hát most sajnos nősz, ez az új formája a nikotinnak.
Hát szerintem azért annyira nem.
Nem új, csak az
csak
az új,
most egy reneszánsza, vagy egy újra előkerül.
Hát régóta fent van, meg megvan a kultúrája, de mi kultúránkban most így ugrásszerűen jött be. Tehát, hogy a biztonsági őrök, kamionosok nagyon régóta használják, tulajdonképpen ez azoknak a munkahelyeken dolgozóknak lett kitalálva, akik nikotinfüggők, de nem tudnak kimenni dohányozni, és agresszív váltak a nikotin hiánya miatt, és ennek a csökkentésére ezeket a nikotin párnácskákat fel tudják helyezni.
Ezt akartam mondani, hogy azért mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki, hogy hogyan is, és mi is ez a snusz.
Ez egy tulajdonképpen nikotin párnácska, egy kisméretű párna, amiben tömény nikotin van, általában van 50 mg, 100, 150, de már 200-ról is beszélnek, de hát, hogy tulajdonképpen ezek, ez az 50 mg-os, ami legálisan megvásárolható Magyarországon, az összes többit rendelik, vagy hát, ja, és korhatárhoz kötött, mint a dohány termék Magyarországon, tehát 18 év alatti gyerek nem juthat hozzá, de hát mégis hozzájut a gyakorlatban. És ez a nikotin párnácskát felhelyezik a tulajdonképpen az foginjükre, ami elkezd oldódni, és én nagyon tömény mennyiségben megüti őket. A nikotin
mérgés... Tehát a nikotin elkezd a nyálkahártyán keresztül felszívódni.
És mondom, hogy egy 50 mg-os az egy doboz cigi, tehát itt olyan mennyiségű nikotintartalomra van szó, ami akár nikotin mérgezést is okozhat. Volt olyan kis kamasz gyerekünk, aki olyan challenge-et csinált, hogy 5 nikotinpárnácskát fölhelyezett, és az lett a vége, hogy hányt, rosszul lett, és az egyik nikotinpárnát le is nyelte a rosszul léte közbe. Tehát azért ez veszélyes tud lenni.
Hát,
veszélyes tud lenni, és hogy a gyerekek nem mérik fel ennek a veszélyét, mert hogy ez nikotin, nem lehet belehalni, de hogy azért fejfájás, hányinger, rosszul lét, az mind előfordulhat, illetve azért elzsibbad itt a fogény, tehát, és tönkreteszi. Tehát tönkreteszi a fogényüket, ami persze most azt mondja egy 12-13 éves gyerek, hogy neki nem gond, de 10-15 év múlva azért az, hogy teljesen kihullanak a fogaiért a folyamatos használattól, és viszonylag korán kezdik kipróbálni, mert nem derül ki olyan hamar a szülők számára, mert nem büdös.
Igen.
Tehát, hogy ugye, ha valaki elszívott egy cigit eddig, azt megérezted a ruháján,
haján.
De a nikotin párnácska elterjedése óta, vagy a sűrűbb használata óta, azért nem ilyen könnyű megállapítani, hogy használt a gyerek, vagy nem. De vannak ezek az ízesített fajtájú nikotinpárnácskákban is, van mentolos, kólás, tehát különböző ízesítésűek, de nikotintartalma van, csak ízesítettek azért, hogy mert van egy ilyen kesernyés íze a nikotinnek, tehát ez nem is jó ízű, és ezért már vannak ízesítettek is, hogy kibírják,
hát
hogy használják.
Hát ez hasznak. A vásárlás mindent megteszem.
Szóval, hogy vannak, voltak olyan iskolák, akik azt hitték, hogy LSD-t használnak a gyerekek, így rémülten hívtak fel minket, hogy ilyen a gyerekek valamit betesznek a szájukba, és beülnek úgy órán. Szóval a pedagógusok körében nagyon nagy volt az ijedelem, amikor most így ennyire népszerűvé vált ez a szer, mert sajnos beülnek gyerekek órára nikotinpárnácskákkal, és akkor ott kiveszik, és a tanárnő azt látja, hogy itt folyik a nyála, valamit kivett a szájából. Szóval nagy rémület volt, de most már tényleg egyre több iskolában voltunk, jönnek, érdeklődnek, és megmondom őszintén, delegálnak is nikotinpárnácskát fogyasztó kamaszokat az intézményükbe, kiskamaszokat általános iskolából, mert hogy ugye házirend tiltja, hogy használják a nikotint ilyen formában is, de nagyon erős függőséget tud okozni, mert nagyon tömények ezek a párnácskák.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, de most le kell zárnunk ezt. Egy picit azért meséljél arról, hogy hogyan lehet hozzátok eljutni, hogyan tudtok. Tehát ugye most beszélgettünk a legális szerekről, illegális szerekről, beszélgettünk kamasz problémákról, szülő-kamasz kapcsolatról, hogy aki úgy érzi, hogy na, tehát hogy amiket elmondtál, erről ő szívesen hallana többet, vagy van egy olyan probléma, amit megbeszélne, hogyan juthat el hozzátok?
Igen, az Indít közalapítványnak a honlapján a mi intézményünknek is van egy általános leírása, e-mail cím, telefon, tehát, hogy szoktak olyan megkeresések is érkezni, hogy nem tudják kihez forduljanak segítségül, mi segítsünk. Ugye azért az Inditnek van egy olyan komplex rendszere, hogy szinte minden területen tudunk segíteni, hiszen van rehabunk is, van járóbetegellátás, van prevenció is, tehát sok mindenben tudunk. Ezért én azt szoktam mondani, hogy ez mindig jó, ha az Indít a honlapján lévő e-mail címre, ha írnak egy megkeresést, vagy betelefonálnak az intézményünkbe, és akkor tudunk egy általános tájékoztatót adni, esetleg átirányítani őket másik segítőrendszerbe, hogyha arra van szükség.
Meg hát ugye eleve maga a honlapotok is már nagyon sok információt tartalmaz a függőségekről, a segítségnyújtásról, a nem tudom, a rohamivásról.
Igen. Igen, meg a szóróink, tehát azok is fenn vannak ezen az online felületen, letölthetők, megnézhetők, tehát én mindenkit biztatok, hogy az Indít közalapítvány honlapját keresse, hogyha a diktológiával kapcsolatos akármilyen kérdése van, akármilyen korosztályt érintő kérdésben ott kap segítséget, információt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a meleg nyári napon rendelkezésre álltál. A mai beszélgetés Gergál Tíme addiktológiai konzultánssal valósult meg, a KARC Kamasz Addiktológiai Centrumnak a intézményvezetőjével. Köszönöm, Tíme, és a munkátokhoz a Jóisten áldását és segítségét kívánom.
És köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Köszöntöm hallgatóink!